keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és a többi mind megadatik ráadásul néktek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi vétkeinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból. Istennek, a mi atyánknak akaratja szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Értek testvéreim, énekeljük kezdő énekképpen Isten dicsőségére a 138. énekünk első versét. 138. énekünk első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem. Foglaljunk helyet testvéreim, és énekeljük tovább a 464. énekünket, annak mind a 6 versét. 464. énekünk első verse így kezdődik: Jöjj, Királyom, Jézusom!
Thank you.
A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Értek testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 18. fejezetének első 10 versében.
Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: ki a nagyobb a mennyek országában? Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta: bizony mondom néktek, ha meg nem téltek, olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet egy kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malom követ kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a megbotránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Ha a kezed vagy a lábad botránkoztat meg téged, vágd le, és dobd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mintha két kézzel vagy két lábbal vettetel az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vágd ki, és dobd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mintha két szemmel vettetel a gyehanna tüzére. Vigyázzatok, ne egyet, hogy egyet se vessetek meg a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalait mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát.
Fohászkodjunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy itt lehetünk a te hajlékodban, és ma is szólottál a te igéd által hozzánk. Köszönjük azt, hogy nem mi tettük meg az első lépést, hanem te tetted meg ma is felénk az első lépést. Te indítottál bennünket a te hajlékodba, te adtál a szívekbe vágyakozást a te igéd iránt. És te vagy az, aki most is ígéreted szerint itt vagy közöttünk, itt vagy velünk. Kész vagy arra, hogy megszólíts bennünket. Kész vagy arra, hogy lebontsd azokat az emberi akadályokat, amelyek ott vannak a szívünkben is. Elvonnak, elterelnek a te ígédtől. Édesatyánk Istenünk, arra kérünk, hogy áld meg számunkra ezt az órát. Segíts, hogy ne csak hallgatói legyünk a te beszédednek, hanem lehessünk a megtartói is. Segíts, hogy ne csak olvassuk, hallgassuk, hanem megcselekedjük mindazt, amit megértünk a te beszédedből. Te látod, hogy hogyan jöttünk ide, te látod, hogy talán a mi szívünkben is ott van a gőg, a nagyra vágyás, ott van az elsőbségnek az akarása, ott van annyi minden, ami nem szerinted való. Segíts, hogy ma te igéd fényében, tükrében meglássuk, hogy mi az, ami valóban szerinted való, és mi az, ami a gonosztól való, és hadd tudjuk ezeket elhagyni, hadd tudjunk ezekre nemet mondani. Így kérünk Istenünk, az Úr Jézus Krisztus érdeméért, áld meg ezt az órát, légy velünk. Amen. Foglaljunk helyet testvéreim, és kérném szépen a kisgyermekeket, hogy jöjjenek ide körén. Jó, hát kevesebben vagyunk, de szerintem azért egységben az erő. Köszönjünk ezt szép nagyot. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Hát vannak itt közöttetek nagyobbak is, meg kisebbek is. Nagyobbak talán tudják, hallottátok már esetleg a múlt vasárnap is, vagy a szüleitek beszéltek róla, hogy tulajdonképpen mi az, amit mostanság ünneplünk? Milyen időszakban vagyunk most? Hangosabban, mert nagyon jó. Böjti időszakban vagyunk, valóban így van. És azt meg tudod-e mondani, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy böjti időszak? Majdnem, igen. Hát a böjti időszak mire készít fel bennünket? Milyen nagy ünnep, sátoros ünnep, úgy is szoktuk nevezni. Milyen ünnep következik nem sokára? Hangosabban. Húsvét bizony. És hát elmondom nektek, hogy úgy, ahogyan karácsony előtt azt mondjuk, hogy adventi időszak van, és készülünk a karácsonyra, és várjuk az Úr Jézust, hát a böjti időszak meg fölkészít nagypéntek húsvét eseményeire, tehát tulajdonképpen Krisztus szenvedéseinek a kezdete. Hát azt is nagyon jól mondtad, hogy van, akik tartózkodnak a húsevéstől. Vannak olyan felekezetek, akik az eledelekben válogatnak, tartózkodnak, főleg ebben az időszakban bizonyos eledelek fogyasztásától. Például ugye a katolikus testvéreink megtartják komolyan, szigorúan a böjtöt úgy, hogy tartózkodnak az eledelektől. Nekünk reformátusoknak kell-e böjtölni? Biztosan? Semmilyen formában? Hát igen, elárulom nektek, hogy valóban kialakult egy ilyen elképzelés, hogy nekünk aztán nem kell. Mert ugye van olyan történet a Bibliában, amikor oda mentek Jézushoz a farizeusok, azok, akik általában ugye kelepcébe akarták őt csalni, és megkérdezték, hogy hát miért nem böjtölnek a te tanítványaid, miért nem tartják meg a böjtöt? Mert a zsidóknál is szokás volt bizonyos napokon böjtölni. És azt mondotta az Úr Jézus erre, hogy hát nem böjtöl a nász nép, amíg velük van a vőlegény. De azt nem mondotta, hogy egyáltalán semmilyen formában nem kell. Ugyanis képzeljétek el, hogy a hegyi beszédben, arról biztos hallottatok már hittanórán, az imádságról, az adakozásról és a böjtről egymás után beszélt. Tehát ugyanolyan fontos a böjt is, mint az imádkozás, vagy az adakozás. Tehát mind a háromról beszél az Úr Jézus, és nem mondja azt, hogy az egyik nem fontos. Mind a három fontos. Kérdés csak az, hogy milyen legyen ez a böjt. Nem biztos, hogy az eledelekben kell válogatni. Akinek az van az életében első helyen, akkor annak biztos, hogy attól kell tartózkodni. Elárulok egy nagy titkot. Az a helyzet, hogy abban kell mértéket tartani, ami az életünkben Isten elé kerül. Kisgyermekeknek nem annyira az eledelben, de képzeljétek, én ismertem egy olyan kisfiút, óvodás kisfiú volt, aki azt mondotta, hogy hát bizony én a csokoládét annyira szeretem, hogy én most az Úr Jézus kedvéért ebben az időszakban nem eszek csokoládét. És képzeljétek, voltak születésnapok, megünnepeltük az óvodában a születésnapját egy kisgyereknek, és ő nem evett a süteményből, mert azt mondta, hogy csokoládé van a tetején, és ő most ezt elhatározta és komolyan veszi. Ő úgy gondolta, hogy ez az, amit még Istennél is jobban szeret. De képzeljétek el, hogy volt nekünk egy nagy ige hirdetőnk, és az azt mondotta, hogy van, akinek szóböjtöt kellene tartani. Azért kellene szóböjtöt tartani, mert állandóan zaj van körülötte, állandóan beszél, hogyha bemegy a házába, akkor rögtön bekapcsolja a magnót, a rádiót, a tévét. Soha nincs csend körülötte. És Isten nem tudja megszólítani. Mindig ő beszél, vagy mindig a tévé beszél, a rádió beszél, és Isten hogy szóljon így? Van, akinek szóböjtöt kellene tartani. Lehet, hogy számítógépböjtöt kellene tartani, igaz? Manapság. És az is lehet, hogy a szórakozásban kellene egy kicsit böjtöt tartani. Vagy, tudjátok, vannak olyan felnőttek, akik esetleg a munkát viszik túlzásba, még vasárnap is dolgoznak. Akkor szerintem a munkában kellene böjtöt tartani. Tehát egy nagyon-nagyon fontos titkot mondok most. Mindig abban kell nekünk böjtöt tartani, ami már-már az Isten helyére kerül az életünkben. Mert Istennek kell az elsőnek lenni. Semmi meg nem előzheti Istent. Ezért nagyon fontos, hogy ti is gondolkodjatok el arról, hogy mi az, amiben böjtöt kell tartani. Játékban? Számítógép használatban, tévénézésben, Én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan az, hogy miben. Miben kell böjtöt tartani. És még egy nagyon fontos dolog kiderül a Szentírásból. Mind a mellett, hogy tartózkodunk valamitől, még azon kívül meg is kell tenni valami egyebet. Azt olvassuk Ézsaiás prófétánál, hogy a jó cselekedetekre kell odafigyelni. Tehát az az igazi böjt, amikor esetleg megtartóztatom valamitől magam, ami első helyre törekszik az életemben, de ugyanakkor a jóra törekszem, a jót próbálom cselekedni. Hát ennek megvannak az alkalmai a ti életetekben is, például lehet jót cselekedni úgy, hogy szót fogadok anyának, apának, engedelmes vagyok, igyekszem jó jegyeket szerezni az iskolában, rendben tartom a szobámat. Biztos megvan, igaz, hogy mit lehetne tenni, amikor jót akarok cselekedni. Megvan? Igaz? Na, hát ne feledkezzetek el erről a két fontos dologról. Ami Isten helyére törekszik, attól megszabadulni, és egyébként igyekezni a jóra. Ez az igazi böjt a Szentírás szerint. Hát gondolom, hogy erről még lesz szó, húsvét előtti időszakban. Most pedig hát áldott együttlétet kívánok nektek a hittanon. Áldás békesség!
Áldás békesség!
És nem tudom, kivel mondani. Isten igéjének a hirdetésére és hallgatására készülve hallgassuk most meg a kórusnak a szolgálatát. Olvasom Istennek igéjét, úgy, amint az írva található, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 18. fejezetének 3. és 4. versében. Hogy Isten igéje miképpen van megírva ezen a megnevezett helyen, Máté Evangéliuma 18. fejezetének 3. és 4. versében, hallgassuk meg alázatos lélekkel és nyitott szívvel. Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Amen. Kedves testvéreim, a bibliaolvasás rendjén hallhattuk az egész ige szakaszt, amiből ez a felolvasott két ige származik. És ugye kiderül számunkra az, hogy Jézus egy nagyon-nagyon fontos kérdésben igazítja el a tanítványait ebben a szakaszban. Mi a kérdésük a tanítványoknak? Így hangzik a kérdés, hogy ki a nagyobb? Ki a nagyobb a mennyek országában? És hogyha elolvassuk a többi evangéliumból is a párhuzamos történeteket, Lukácsnál azt olvassuk, hogy az Úr Jézus, még mielőtt oda mentek volna hozzá a tanítványok, és megkérdezték volna őt erről, már ismerte a szívüknek a gondolatait. Ismerte azt, hogy mi foglalkoztatja a tanítványokat. Ki a nagyobb? És ha belegondolunk, akkor nagyon-nagyon emberi gondolkodás ez. Tipikusan emberi gondolkodás. Ki a nagyobb? Mert azt ugye könnyű belátni, és könnyű elismerni, hogy közöttünk senki nem törekszik az utolsó helyre. Ha lehet, akkor senki nem törekszik az alantasabb munkára. És azért nagyon szeretjük, hogyha észreveszik azt, hogy mire vagyunk mi képesek. Észreveszik azt, hogyha valamiben kiválóak vagyunk, ha valamiben tényleg jók vagyunk. Szeretjük, hogyha elismerik az érdemeinket. Szeretjük, hogyha megbecsülnek. Szeretjük, hogyha legalább bizonyos területeken, ahol úgy érezzük, hogy jók vagyunk, ott bizonyítani tudunk, ott villantani tudunk a többiek előtt. Sokat gondolkodtam, testvéreim, hogy miért van ez gyerekeknél is tetten érhető, meg felnőtteknél is tetten érhető, hogy szeretünk villogni ott, ahol úgy érezzük, hogy erősek vagyunk. Én azt gondolom, testvéreim, hogy emögött a magatartás mögött tulajdonképpen az embernek a kisebb rendűségi érzése van. Az önértékelésének a hiánya van. Az önbizalomnak a hiánya van. Annyi minden sértés meg bántás ér az életünkben. Olyan sokszor hátra tesznek. Ezért szükségünk van a megerősítésre, szükségünk van arra, hogy legalább, ahol úgy érezzük, hogy jók vagyunk, ott kiderüljön rólunk, hogy lám, milyen jó vagyok. Tipikusan emberi az a gondolkodásmód, ahogyan a tanítványok közelednek Jézushoz. Ők tulajdonképpen a mennyek országát is emberi mértékkel mérik. Tulajdonképpen nem tudják másként felfogni a mennyek országát sem, csak úgy, hogy az úgy működik, mint a földi viszonylatokban a földi királyságok. Ki a nagyobb? Mit tegyek, hogy én legyek a nagyobb? Elegendőek már az érdemeim? Észrevettek már? Én azt gondolom, testvéreim, hogy az Úr Jézust is azért nem tudta befogadni a világ, mert ő másként volt nagy, másként volt első, és másként volt király, mint ahogy az emberek azt el tudják képzelni. Mert hát ugye milyen király az, aki Szamárháton vonul be Jeruzsálembe? Milyen király az, aki engedi, hogy elfogják? Harc nélkül. Milyen király az, aki engedi, hogy megcsúfolják? Engedi, hogy arcul köpjék? Engedi, hogy megalázzák, még a ruháit is leszedjék, osztozzanak fölötte? Milyen király az, aki a vámszedőkkel meg a bűnösökkel olyan jól érzi magát, és nem keresi a gazdagoknak, az előkelőknek a társaságát? Én azt gondolom, testvéreim, hogy itt volt az a botránykő, ami nem tudott túllépni a zsidóság, és ezért nem tudta befogadni Jézust. Másként volt nagy, és másként volt király, mint ahogy elképzelték. És sokat beszélt Jézus már a mennyeknek országáról, tanítványoknak. Beszélt példázatokban, meg is magyarázta, időnként kifejtette nekik a példázatokat, és mégis ebből a kérdésből és ebből az egész történetből kiderül, hogy ezek a tanítványok még mindig nem értik a lényeget. Még mindig emberi mértékkel mérik a mennyek országát. Még mindig emberi gondolkodás szerint próbálják elképzelni az elképzelhetetlent. Oda mennek az alázatoshoz. Oda mennek ahhoz a Jézushoz, aki a gazdagságból, a mennek a gazdagságából eljött és vállalta az emberi létnek a nyomorúságát. És felteszik a kérdést, hogy ki a nagyobb a mennyek országában. És akkor az Úr Jézus válaszképpen odaállít eléjük egy kisgyermeket. Az eredeti szövegben azt olvassuk, hogy Paidion. Odaállít egy gyermeket, akinek nem voltak jogai. Akinek nem voltak érdemei. Ugye tudjuk azt, hogy népszámláláskor sem számlálták a gyermekeket. A 4000-eknek meg az 5000-eknek a megvendégelésében ugye kiderül, hogy a férfiakat számolták, a nőket és a gyermekeket nem számolták bele. Még csak meg sem számlálták őket. Nem volt semmi joguk. Nem volt tisztességük. És akkor odaállítja Jézus a semmiket, a magukat valaminek képzelők elé. És a tanítványoknak a legnagyobb megdöbbenésére azt mondja, hogy ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint ezek a kisgyermekek, semmiképpen nem öröklitek Isten országát. Odaállítja a semmit Jézus a magát valaminek képzelő tanítványi sereg elé, akik az érdemeket kutatják, akik vitáznak azon, hogy vajon én vagy te, vagy melyikünk a nagyobb. És azt mondja, hogy ha ilyenek nem lesztek, akkor semmiképpen nem öröklitek Isten országát. Kérdés az, testvéreim, hogy milyen szempontból lehetnek példaértékűek a gyerekek? Miért lehetnek példák a tanítványi sereg előtt? Nyilvánvaló, testvéreim, hogy az Úr Jézus nem a büntelenségük miatt állítja oda a gyerekeket a tanítványok elé, mert ugye tudjuk azt, hogy a gyermekek sem büntelenek. Noha ugye cselekedeti vétkeik még az életkorukból adódóan is kevesebb van talán, nem nagyon van, de tudjuk azt, hogy bennük is ott van az eredendő bűnnek a következménye, a lenyomata. Ugye keresztelőkor nagyon sokszor elhangzik, és próbáljuk tudatosítani a szülőkben, a keresztszülőkben, a gyülekezetben, hogy tulajdonképpen a keresztség vize az Úr Jézus vérét jelképezi. És az egész keresztség szertartása az azt mondja el nekünk, hogy amiképpen a testnek a szennyét a víz mossa le, azonképpen a mi bűneinket az Úr Jézus vére mossa le. És mi kisgyermekeket keresztelünk. És ebből világos az, hogy az Úr Jézus érettük is meghalt. Az ő bűneikért is megfizetett. Nem büntelenek a gyerekek sem. bennük van az eredendő bűnnek a lenyomata. Keresztségben az Úr Jézus néven szólítja őket. És feléjük is elhangzik, hogy ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak. Enyém vagy. Ők is az istenéi. Érettük is meghalt az Úr Jézus. Világos, hogy nem a büntelenség miatt lehetnek példák. Azt mondottam, hogy cselekedeti vétkeik ugyan talán kevesebb van, de azért már a kisgyermekeknél is nagyon jól tetten lehet érni, hogy ott van már a harag. Ott van az irigység. Fel tudnak indulni. Tudnak veszekedni, tudnak patvarkodni. Csak egy-egy döbbenetes példát említek a Szentírásból. Eszembe jutott a Királyok második könyvének a második fejezetéből Elizeus története. Ott egy nagyon döbbenetes esetről olvasunk. Azt olvassuk, hogy Elizeus elment Bétel városába, és amikor a város határába élt, akkor kijöttek a gyerekek, és elkezdték csúfolni az Isten prófétáját. Így csúfolták, hogy menj föl, kopasz! És döbbenetes számunkra, amit utána olvasunk, mert kiderül, hogy az Úristen ezt igen komolyan veszi. Mert aki az Isten prófétáját gyalázza és megveti, az maga Istent veti meg. Azt olvassuk, hogy kijött két medve az erdőből, és széttépett 42 gyermeket. Az Úristen megharagudt azért, amit ezek a gyerekek tettek. Mert gyalázták az ő szolgáját. Gyalázták az ő képviselőjét. És aki az Isten képviselőjét gyalázza, az magát az Istent veti meg. Aztán azt tudjuk, hogy valójában az Úr Jézus nagyon-nagyon kiemelt helyre helyezte a gyerekeket, a felolvasott igéből is kiderül. De Máté evangéliumának a 11. fejezetében azért olvasunk egy olyan dolgot, amiből szintén kiderül, hogy hogyan is látja az Úr Jézus a gyerekeknek a helyzetét. Nem a gyerekekről beszél közvetlenül az Úr, hanem a kora nemzedékéről. Elítéli a korának a nemzedékét. És azt mondja nekik, hogy hasonlatosak vagytok a gyermekekhez, akik ott ülnek a piacon, egymással szemközt, és kiáltoznak egymáshoz. És azt mondják, hogy hát sípoltunk, és nem táncoltatok, halotti énekeket énekeltünk, és nem sírtatok. Hát ilyenek vagytok ti is, mondja az Úr Jézus, semmi sem tetszik nektek. Eljött keresztelő János, nem evett, nem ivott, és nem tetszett. Eljött az embernek fia, az Úr Jézus, és ez se tetszik nektek. Olyanok vagytok, mint a gyerekek, akinek semmi nem jó. Akik mindenben hibát találnak, akinek nem tetszik semmi. Hát testvéreim, talán akik gyermekeket nevelünk, úgy el tudjuk mondani, hogy hányszor találkozunk ezzel a jelenséggel, hogy semmi nem tetszik igazán. Hányszor találkozunk azzal, hogy jót akarunk, és azt mondják a gyerekeink, hogy ó, hát ez hülyeség, ez nem érdekel. Ez se tetszik, meg az se tetszik. Hát testvéreim, ebből a történetből is kiderül az, hogy nem büntelenek a gyerekek. Miért lehetnek mégis példák a felnőttek előtt? Én azt gondolom, testvéreim, hogy az első és legfontosabb, amiért odaállítja Jézus a kisgyermeket a tanítványok elé, hogy nézzék meg, vegyék észre azt a töretlen, feltétlen gyermeki hitet, ami ott van a gyerekben. Sokszor találkoztam már pedagógusi pályám során is gyerekekkel, akik azt mondották, hogy ez vagy amaz, így van, mert ezt anya mondta. Ezt apa mondta. Ezt nem lehet megkérdőjelezni, ez igazság. Ha anya vagy apa mondta, akkor az abszolút értékű. Én azt gondolom, testvéreim, hogy az Úr Jézus elsősorban erre utal, amikor odaállítja a gyerekeket a tanítványok elé. De jó lenne így hinni, ahogy a gyerekek hisznek. Hogy nem kételkedem. Amit Isten mondott, az úgy van. Csöppet sem kételkedem. Nem kérdőjelezzem meg. Ha Isten azt mondotta, hogy velem van, akkor az biztos. Ha Isten valamit megígért, akkor az be fogja teljesíteni. Ahol semmi kétségem nem férhet. Abban nem kételkedhetem. Az abszolút igazság. A másik dolog, amiért szerintem Jézus odaállítja a gyereket a tanítványok elé, az nem más, mint a feltétlen bizalmuk. Ezt is megtapasztalhatjuk a gyerekeinknél. Amikor a gyerek megfogja a szeretteinek a kezét, és érezzük azt, hogy töretlenül, feltétlenül bízik bennük. És jaj annak, testvéreim, aki megtöri a gyermekeknek ezt a bizalmát, és visszaél ezzel. Sokáig őriztem egy kis képeslapot, amit hajdanában az egyik tanáromtól kaptam. Egy gyerek kezet, meg egy felnőtt kezet ábrázolt ez a kép, és az volt aláírva, hogy mindig így kapaszkodj Isten kezébe, mint ahogy ez a gyerek kéz a felnőttébe. És erről van szó, testvéreim, hogy úgy kellene bíznunk, ahogy a gyerek bízik az édesanyjában. Ahogy a kisgyerek viszonyul az édesanyjához. Úgy kellene bízni, ahogyan a gyerek mondja, hogy nem baj, ha sötét van, csak legyen anya ott, a közelben. Nem félek a sötétben, ha ott van velem anya. Nem félek még akkor se, ha beteg vagyok, ha ott van anya. Jól van, legyen meg az a szuri, de legyen ott velem anya. Fogja a kezem, akkor nem lesz baj. Példaértékű ez a bizalom. És ezt kellene megtanulnunk a gyermekektől, hogy így bízom Istenben. Nem félek akkor, ha beteg ágyon vagyok. Nem félek akkor, ha műtét előtt állok. Nem félek akkor, hogyha sötétségben kell járni. A bűnnek a sötétségében nehéz időszakokat élek meg. Nem félek, mert tudom, hogy velem van az Isten. Fogja a kezem. És akkor nincs okom félni. És még egy dolog van, amire példa értékűek lehetnek a gyerekek. Én úgy fogalmaztam meg, hogy a jótékony feledés és megbocsátás. Sokszor meg lehet tapasztalni a gyerekek között, hogy nagyon-nagyon összevesznek. Lehet, hogy csúnyákat is mondanak egymásnak. Még az is lehet, hogy hirtelen oda csapnak egymáshoz. De nem telik bele sok idő, azt látjuk, hogy már felhőtlenül játszanak együtt, mintha mi se történt volna. Lezajlott a vihar, lecsengett a háború, és ott vannak és játszanak, mintha nem történt volna semmi. De jó lenne így elengedni a haragot. Mert a felnőttek nem egészen ilyenek. Mi szeretjük a haragot úgy tartogatni. Szeretjük úgy melengetni. Úgy még gondolkodunk rajta. Talán gondolkodunk arról, hogy hogyan lehetne visszavágni. Mi lenne az igazi retorzió. És ezzel szemben ott vannak a gyerekek, akik példaként mutatják azt, hogy jó, hát összevesztünk, megharagudtunk, háború volt. de elengedtük a haragot. Már nem is emlékszünk rá. Béke van közöttünk. Én azt gondolom, testvéreim, hogy ezért a három dologért feltétlenül oda kell magunk elé állítanunk a gyermekeket. Az ő feltétlen hitükért, a bizalmukért, és a megbocsátani tudásukért. Ezért mindenképpen példák előttünk. Mert előttünk járnak. Az Úr Jézus is azt gondolom, hogy ezért állítja oda a kicsit a magukat nagyoknak gondolók elé. És ugyanakkor ugye azt olvastuk, hogy ha valaki egyet befogad a kicsinyek közül, az magát az Úr Jézust fogadja be. Én azt gondolom, testvéreim, hogy a tanítás után az Úr Jézus a szolgálatra irányítja a tanítványai figyelmét. Nem azzal kellene foglalkoznotok, hogy ki az első. Nem azon kellene vitáznotok, hogy ki közülünk a legnagyobb. Hát aki magát nagynak képzeli, az megaláztatik. Inkább a szolgálatra kellene figyelnetek. Inkább arra kellene figyelnetek, hogy észrevegyétek, hogy hol van rátok szükség. Mit bízott rátok Isten? Milyen feladatot tartogat az Úr a számotokra? Azon kellene gondolkodnotok, hogy hogyan szolgáljunk tiszta szívvel, nem várva érte semmit. Nem úgy, hogy do, desz, adok, ha kapok érte valamit. Nem várva viszonzást. Mert aki szolgálataért elvárja a viszonzást itt a földön, az már elnyelte a jutalmát. Pedig ennél sokkal nagyobb jutalom van fenntartva számunkra a mennyben. Tehát ahelyett, hogy a rang kérdésen vitáznátok, a szolgálatra kellene figyelnetek. És ugyanakkor a Biblia olvasás rendjén, ugye hallottuk a történetnek a folytatását is, megbotránkoztatásról beszél tovább az Úr Jézus. És azt mondja, hogy ha megbotránkoztat a te kezed, vagy lábad, vagy szemed, jobb azt levágni, vagy kiválni, mert jobb fél karral, fél lábbal bemenni az örök életre, mint kettővel a gehennára. Felsorol az Úr Jézus három testrészet. Érdekes, testvéreim, hogy a teremtő gondviselés mind a háromból kettőt-kettőt adott egy ember számára. És valóban, hogyha belegondolunk, akkor hát nyilvánvaló, hogy egy kézzel sokkal nehezebb az élet. Egy lábbal sokkal nehezebb az élet. Sokkal nehezebb a helyváltoztatás. Egy szemmel nem úgy látunk, mint kettővel. És éppen ezért nagyon-nagyon őrizzük, és nagyon próbálunk vigyázni ezekre a testrészeinkre. Igen ám, de azt mondja az Úr, hogy ha ezek botránkozás forrásává válnak, akkor jobban nélkül. Mert az Úristen azért teremtette a kezet, hogy azzal tudjunk simogatni. Azzal tudjuk letörölni a könnyeket, tudjunk felsegíteni másokat, tudjunk kenyeret keresni. De sajnálatos, hogy ezt lehet a rossznak a szolgálatába is állítani. Mert a kézzel nem csak simogatni lehet, hanem ütni is lehet. Nem csak ápolni lehet, hanem ölni is lehet. És nem csak kenyeret keresni lehet, hanem el is lehet ragadni azt, ami nem a miénk. A láb az eredetileg arra teremtetett, hogy az Isten útján járjunk. De rá lehet vele lépni a gonosz útjára is. A szem pedig arra teremtetett, hogy észrevegyem. Hol van rám szükség? Hol segíthetek? Mi az Isten akarata? De lehet azt is a gonosz szolgálatába állítani. Amikor nem azt nézem, hogy hol segíthetek, hanem éppen ellenkezőleg azt nézem, hogy hol tudok valamit megszerezni. És azt mondja az Úr Jézus, hogyha eltévejettek ezek a testrészeink, ha gonosz szolgálatába álltak, akkor jobb azok nélkül. Mert aki megbotránkoztat másokat, nem a mennyország fele halad, hanem a pusztulás fele. Jaj annak, aki megbotránkoztat! Olyan jól hangzik, testvéreim, az ige, hogy úgy fényeljen a mi világosságunk, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsék érte a mennyei atyát. Kérdés az, testvéreim, hogy hányszor látszanak a jó cselekedeteink, és dicsőítik valóban érte a mennyei atyát? És vajon hányszor van, hogy botránkoztatunk? Akarva vagy akaratlanul? És hányszor van az, hogy ránk nézve legyintenek, és azt mondják, hogy hát, ilyen a kereszténység. Ilyen a hívő ember. Nem tudom, testvéreim, hogy tanítványok mennyire értették meg akkor az Úr Jézusnak a szavait. Az biztos, hogy egy fejezettel később megint csak azt látjuk, hogy jönnek az édesanyák, viszik a gyerekeiket az Úr Jézushoz, fontosnak tartják, hogy az Úr megáldja a gyermekeiket. A tanítványok, mintha nem okultak volna az előzőekből, el akarják küldeni őket. Hát zavarja őket a gyereksírás, zavarja őket a tömeg, az Úr Jézus különben is fontos dolgokról beszél, hát nem érnek rá a gyerekekkel foglalkozni, elküldenék őket. És újra mondja az Úr, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyeknek országa. Hát ebből kiderül, hogy akkor még mindig nem értettek. De én meg vagyok győződve, hogy nagypéntek és húsvét eseményei után megértették mindazt, amire az Úr tanította. A Szentlélek eszükbe idézte. Mert a további életük arról szólt, hogy nem sajnálták az életüket. Nem sajnálták semmiüket, hanem szolgáltak, nem várva érte viszonzást. A gyerektanítás során szó volt arról, hogy böjti időszakban vagyunk. Én azt gondolom, testvéreim, hogy böjti időszakban is aktuális ez az ige, mert nagyon át kell gondolnunk azt, hogy mi is az igazi böjt. Vajon nem úgy kell-e igazán böjtölni, hogy elengedjük ezt a nagyra vágyást, ami bennünk van. Elengedjük a nagyra törést. És alázatosan szolgálunk a mi mennyei atyánknak, úgyhogy nem várunk érte viszonzást. Gyermekies lelkülettel. Nem az-e az igazi böjt, hogyha úgy tudunk hinni, bízni és megbocsátani, mint ahogy a gyermekektől tanuljuk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ma a szívünkbe és a vessünkbe világítottál. Áldunk és magasztalunk azért, hogy mégis úgy fogadsz el, amint vagyunk. Tele vagyunk bűnökkel, titkolt és nyilvánvaló bűnökkel. Tele van az életünk sebekkel. Tele van az életünk sok mindennel, ami nem szerinted való. És mégis te engeded, hogy megálljunk előtted. Úgy fogadsz el, amint vagyunk. Te látod, Istenünk, hogy mennyi minden ránk illik a te ígédből, és mennyire leleplező a te ígéd. Ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk, pedig ismerünk téged. Pedig olyan sokat hallottunk rólad. Pedig annyi mindent tudunk rólad. És mégis ott van bennünk a nagyra vágyás. Szeretnénk elsők lenni. Szeretnénk másokat magunk mögött hagyni. Kell nekünk az elismerés, kell nekünk a viszonzás. Kell nekünk az, hogy az elsők legyünk lehetőleg. Arra kérünk, Istenünk, hogy Te adj a szívünkbe alázatot. Te növeld a mi hitünket, légy segítségül hitetlenségünkben. Te adj nekünk gyermeki bizalmat a szívünkbe. És Te segíts, hogy tudjunk megbocsátani. Hiszen ezt kérjük az imádságban is, hogy bocsáss meg nekünk, úgy, ahogyan mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És Te látod, hogy hányszor és hányszor belebukunk ebbe a kérésbe. Segíts ma mégis, Istenünk, hogy valóban tündököljön a mi világosságunk. Hogy valóban meglátszódjon rajtunk, hogy a Te megváltott gyermekeid vagyunk. Segíts, Istenünk, úgy élni, hogy ne csak itt a templom falai között legyen nekünk Isten tiszteletünk, hanem a hétköznapokban, a családjaink körében, a munkahelyünkön. Hadd tudjunk ott is ünnepet szentelni. Szent fiadért, Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy amint megígértük, az Úr Szent Asztalát megterítettük, úrvacsorára készülődve és egyben záró énekként helyünket elfoglalva, énekeljük a 435. énekünknek első és második versét. 435. énekünk első verse így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Kedves testvérek, hallgassuk meg, mi módon szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sakramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Szent Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verssel követő részben. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a porrat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e pohár amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hajtsuk meg fejünket és lelkünket bűnbánó imádságban. Urunk, köszönjük a kegyelem csodáját, és még inkább a kegyelem asztalát, amelynek különleges súlyt az ad, hogy Urunk, Te válsz oda bennünket. Te vagy a szerzője, Te vagy a gazdája ennek a helynek. Ez legyen az a hely, ahol a bűneinket, vétkeinket, mulasztásainkat, melyeket gondolatban, szóban és cselekedetben követtünk el, letehetjük. Ezért nem felesen, hanem nem is töredékesen, hanem egészen vársz ide bennünket, úgy akarsz látni itt bennünket, akik nem cipelik tovább magukkal a terheiket. Urunk, ezért kérünk, hogy készíts fel bennünket egészen, hogy igazán tisztán tudjunk innen majd eltávozni. Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ámen. Bűneink megvalósát követően pedig tegyünk vallást hitünkkel, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadtam halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Bűnbánattartásunk és hitvallást értelünk után, és a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus, a Szentlélek által, bűneink bocsánatára és lelkünk üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk, Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Ámen. Most pedig, kedves testvéreink, a megszokott rend szerint járuljunk az Úr asztalához. Az énekrend pedig úgy alakul, hogy először a kórus fog szolgálni, majd pedig a 440. dicséretünkkel kezdjük az úrvacsora énekeinket. Jerlássuk az Úr keresztjét! Kedves testvérek, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelmében most mi is. Minek előtte azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Hajtsuk meg a fejünket, és köszönjük meg a velünk közölt kegyelmet. Urunk, köszönjük, hogy elfogadtál bennünket, hogy ismét irgalmas és kegyelmes Urunk voltál, aki nem érdemeinkért, hanem Krisztus fiad szolgálatáért fogadsz el bennünket. Köszönjük, hogy megtisztítasz bennünket mindannak ellenére, amilyenek vagyunk. És köszönjük, hogy tudhatjuk, ezen a megtisztított úton te vezetsz tovább is bennünket. De kérünk most a betegekért, a megfáradtakért, a szenvedőkért, a fájdalommal élőkért, és Urunk, most eléd viszünk egy különlegesen is beteg gyermek életét. Te ments meg őt, te erősítsd és gyógyítsd őt. És kérünk a gyászolókért, akik most nagy szomorúsággal élnek, akinek megtört a szívük, te adj nekik vigasztalást. Te adj nekik reménységet és kiutat a sötétségből. És mindannyiunkért, ezért a közösségért és a nemzet közösségéért is, a megbékélés szolgálatáért. Urunk, tudjuk, hogy mindezt tőled kaphatjuk, és neked is adunk hálát a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. És a hirdetéseket megpróbáljuk röviden összefoglalni. Hétfőn 18.30-kor énekkari próba, kedden 18 órakor biblióra, és utána presbiteri gyűlés, de erről majd még nyilván lesz szó. Szerdán idősek bibliórája 10 órakor, illetve ökumenikus női világima nap alkalmai lesznek. 17.30-kor gyülekezeti foci, ezt is nyilván a női világima nap tiszteletére, de a férfiaknak. Aztán ezt követően pedig 18 órakor női biblióra lesz. Csütörtökön reggel biblióra, 8 órakor szokás szerint, illetve 19:30-18 Ádám kör lesz nálunk, de majd a hirdetés persze megy körbe. Pénteken 2 órakor, 14 órakor konfirmációs órák következnek, majd ismét foci 18:30. Szombaton 10 órakor hittan, és délután 4 órakor a tavaszi női délután alkalma lesz, és persze vasárnap találkozunk Isten tiszteleten a bőti harmadik vasárnapon. Megköszönjük Víg Zoltán testvérünknek a bibliaolvasás szolgálatát a mai napon, és akkor kérem gondnak urat, hogy folytassa.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik ritkábban látogatnak el hozzánk, vagy akik ma vannak itt először. Megköszönöm egyben Tordai Tünde testvérünknek az igehirdetés szolgálatát, illetve Toponászki Ákos testvérünknek az úrvacsorai liturgiát. Köszönjük egyben azt is, hogy a Budafoki Mozart Kamarazenekar támogatta a kórusnak a munkáját. Ma Biblia vasárnap van, mint a plakátról látható. A Biblia vasárnapok a perselypénzét azt a Biblia társulat javára gyűjti össze a közegyház. Ennek az a célja, hogy a Biblia terjesztést tudjuk támogatni. Például jelentős Biblia adomány volt a árvízkatasztrófa sújtotta területeken, illetve ifjúsági konferenciákon. Hirdetjük, hogy havonta egyszer istentisztelet után ima közösséget tartunk a leendő Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskoláért. Ez ugye múlt vasárnap volt, tehát legközelebb majd a hónap vége fele lesz. Egyben kérjük azt is, hogy egyenként is imádkozzunk az iskoláért, és különösen a kisközösségekért és minden kisközösségi alkalmon. Ezeket a kisközösségi ima közösségeket fogjuk össze a havi templomi alkalmon. Kérjük, hogy ne csak az iskolába, de az óvodába is jelentkezzünk a március 15-i határidőig lehetőleg. Kedden a Bibliaóra után tartjuk a márciusi presbiteri gyűlést. A presbitereket elvárjuk, kérjük, hogy a meghívót írják alá. Az érdeklődő gyülekezeti tagokat pedig szeretettel várjuk, nyilvánosak a presbiteri gyűlések. A héten szerdán lesz az ökumenikus női világimanap, aminek Malajzia a szervezője, is erről lesz diavetítés. Pásztor Jánosné Judit néni tartja a bevezető alkalmat, ugye az ő könyve az iratterjesztésben megtalálható. Ugye két időpont is lesz, azoknak, akik jobban ráérnek délelőtt, 10 órakor itt a gyülekezeti teremben, illetve akik kevésbé érnek a délelőtt napközben dolgoznak, azoknak pedig este lesz 6 órakor. Az ugyanez az alkalom megismételve, és persze mindenki hozzájárulhat egy kis süteménnyel az együttléshez. Ez fontos, hogy most református gyülekezet a házigazda ebben, tehát kérjük a nőtestvéreket, hogy kapcsolódjanak be, nehogy az legyen, hogy több vendég jön, mint ahány házigazda van. Szombaton délután lesz a tavaszi női délután életvezetési stratégiák életünk forduló pontjaim mottóval, és Erika fog erről részletesebb tájékoztatást adni.
És már nem is tudom, mit mondjak, mert már ketten hirdették, most elmondom harmadszor. Tehát akkor kicsit összetorlottak a női alkalmak, de nézzük a pozitív oldalát, annyi érdekes dolog vár ránk a jövő héten, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. De tisztázni szeretném, két külön alkalomról beszélünk, a szerda és a szombat. Ez a szombati alkalom szintén a gyülekezeti teremben lesz délután 4 órakor, és hát a szokásos menet, közös együttlét, ima, és egy fő téma is lesz persze, és beszélgetés, sütemény és teja mellett. Akinek van lehetősége, az kérjük, hogy hozzon erre az alkalomra egy kis süteményt, és mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, tehát 4 órakor a gyülekezeti teremben szombaton, jövő hét szombaton.
Kézműveskedés nem lesz?
Majd meglátjuk.
Jó, az meglepetés lesz. Hát, ha már ilyen időpontokról van szó, tehát a naptárba írjuk be, hogy a hittantábor 2012. július 1-e és 6-a között Mátraházán lesz. Ábrám Angéla hitoktatónál Angéla itt van, nála lehet jelentkezni, illetve Jani Marian diakónusnál, aki most éppen lázas és otthon piheg. A gyülekezeti tábor pedig július 23-a és 28-a között lesz Beregfürdőn, a Megbékélés háza konferencia központba. Családonként 10.000 forint befizetésével Pap Tamásnál lehet. Igenis, hogyha már őt kivel mi van, a nagy tisztelt úr, Nagy Péter azért nincs itt, mert éppen Komlón evangélizál, és ott hirdette az igét. A kórust hallhattuk, aki szeretne csatlakozni, az jelentkezhet náluk, és hogyha hétfőn fél hétkor itt van a gyülekezeti terembe, akkor egyből lehet csatlakozni. Illetve a akik nem szoktak rendszeresen járni, azoknak fölhívom a figyelmét, hogy lehet felnőtt néptáncoktatásban részesülni a Halacska óvodába csütörtökönként 6 órától. Tehát ez nem az óvodásoknak szól, hanem a felnőtteknek. És nem csak az óvodás szülők, hanem akárki mehet. És végül, de utolsó sorban ne felejtsük el, hogy az adóbevallási szezonban a közegyházat, illetve gyülekezeti alapítványt is lehet támogatni. És tegnap kaptam éppen egy kérést, hogy a Kolozsváron működik 40 fővel egy Montessori általános iskola, kimondottan problémás, nehéz sorsú gyerekekkel foglalkoznak. Több gyerek is 40 kilométerről jár be oda naponta, mert csak ott tudnak velük valamit kezdeni. Ők is most, mint mindenki, anyagi gondokkal küzd, Tehát akit esetleg az érdekel, az jelentkezzen, majd nálam lehet ilyen keresztszülőséget, vagy akármit vállalni, hogy havonta valamekkora kicsi összeggel segíteni ezeket az embereket. Már hosszabb ideje a odaérkező adományok rajtunk keresztül érkeztek, de most már van saját számlaszámunk is, és mindenkinek nagyon ajánlom a figyelmében. Mi is iskolát szervezünk, de úgy gondolom sokkal jobb körülmények között, és talán ha adunk, akkor az adomány az meg fog sokszorozódni a mi javunkra is. Köszönöm szépen!
És akkor Isten tiszteletünk végéhez közeledve záróénekként énekeljük a 467. dicséretünk mind az öt versszakát. 467. dicséretünk így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgája vagy. Az Úrnak békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.